Felolvasom az 1 Mózes 22 első szakaszát lényegileg. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el a Mória földjére, és áldozd fel az égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, felnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Akkor így szólt Ábrahám a szolgájához. Maradjatok itt, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő ezt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik a bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a te fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban, oda ment Ábrahám, fogta a kost, és az áldozat, és azt áldozta fel, égő áldozatul a fia helyett. Ezután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Hát azt hiszem, amikor elolvastam ezt a vasárnapi igehirdetésre szánt igét, arra gondoltam, hogy na csak ez hiányzott nekünk. Ez a történet. Én azt gondolom, hogy kezdő igehirdetőknek az egyik kedvenc története, mert némi áthallás van Krisztus kereszt áldozatáról benne, és én is önfeledten beszéltem nagyon hosszú ideig erről a szakaszról így. Ma már azt gondolom, hogy ez az ige szakasz, az ige hirdetők réme. Mert hogy minél mélyebben belemegyünk ebbe a történetbe, egyáltalán csodálkozunk, hogy bekerült a Szentírásba. És aztán még jobban csodálkozunk azon, hogyha van ember, aki veszi a bátorságot, és beszél erről az elképesztő és rettenetes történetről. Én is megkerülöm egyébként ezt a feladatot szépen, mert hogy azt érzem, hogy rettenetes ezzel a történettel, így egy az egyben szembenézni. Teszem ezt azzal is, hogy amikor a hét elején belenéztem ebbe az ige szakaszba, és elkezdtem fölötte gondolkodni, akkor rögtön megakadt a 22. rész első versén a szemem, és nem is nagyon jutottam tovább egyébként. Úgyhogy igazán erről fogok csak beszélni, hogy ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Ez arra késztetett, hogy megnézzem, hogy akkor mi is van a 21. vers szakaszban, ha ezek után. Az ezek után az azt jelenti, hogy a 21. szakasz arról, fejezet arról beszél, hogy megszületett Izsák. Ugye az a várva várt gyermek, akit Isten megígért, akit Isten megpróbált mellékutakon megszerezni, akiről szólt Ábrahám életének előző 25-30 éve, és több, mint ez egy családi történet. Több ez, mint a természet váratlan csodája, hogy két idős embernek gyereke születik. Olyan nyilvánvaló Izsák megszületésében, hogy ez Isten tette. Persze, Sára és Ábrahám is kellettek hozzá, de alapvetően túl minden biológiai tényen Isten csodája, Isten tette ezt. Isten megígérte, megvárakoztatta Ábrahámot, sok próbán vitte keresztül, egy zsidó kommentárban azt olvastam, hogy Ábrahámot 10 próbán vitt át Isten, és becsületesen megpróbáltam megszámozni ezt a 10 próbát, de nem jutottam sehova. Ez volt a 10. legnagyobb próba. És végül megajándékozta. Izsák sokkal több, mint egy fiútód. Ő az ígéretek beteljesedésének a záloga, hogy az ígéret arról szól, hogy annyi utódod lesz, mint a tenger homokja. Nagy név származik belőled, és én mindig arra gondolok, hogy de könyörgöm, ez legalább egy gyerek szülessen már meg, hogy aztán majd nemzedékek múlva tényleg ez az ígéret valósággá lehessen. Néppé leszel. Ez annak az Ábrahámnak az ígérete, akit Isten kiszólít Ur-Kasdimból, aki hosszú vándorlást tesz meg, akinek van egy egyiptomi kerülőútja, akinek van egy Hágára nővel való kerülőútja, aki mégis újra és újra találkozik Istennel, és akinek Isten újra és újra ígéreteket tesz. Ebben, hogy ezek után benne van az is, hogy elűzi Hágárt és Izmáelt. És ideírtam magamnak, hogy jaj, nők! Mert, hogy kérem, Sára adta oda Ábrahámnak Hágárt, az Egyiptomból származó rabszolganőt, ő is az egyiptomi út, bocsánat, mellékterméke, vagy ott lett rabszolgája Ábrahámnak. Ugye az volt az elképzelés, az az ókori elképzelés, hogyha egy nő nem tud szülni, akkor ad egy ágyast a férjének, aki teherbe esik, és le is van írva így a Bibliában, hogy Sára térdején szül, ez egy gyönyörű kép arról, mintha tőle származna az a gyermek, és adoptálja gyakorlatilag így saját gyermekeként az ágyastól született gyermeket. Csak hogy a történet az nem ilyen egyszerű. A rabszolganő az úrnő fölé kerekedik, na hát ő szült, és kialakul egy állandó családi viszály. És hát persze a gyermek Izsák szívéhez is nő. De az ígéret nem arról szólt, hogy Ábrahámnak valamelyik nőtől lesz egy gyereke, hanem arról szólt, hogy Sárától lesz egy gyereke. Az ígéret nem arról szól, hogy gyerek, gyerek, asszony, asszony, csak legyen, hanem arról szólt, hogy Sárától lesz. És Isten konzekvensen ragaszkodik az ígéretnek ehhez a módjához. És amikor megszületik Izsák, és Sára szül, akkor Sára kerül olyan pozícióba, hogy triumfálhat, és nem is tűri hosszan Hágárnak és Izmaelnek a jelenlétét. Azt mondja, hogy nem örökölhet az én fiam a rabszolganő fiával együtt. És Ábrahám nagyon szomorúan, de enged. Mert egyértelművé kell tenni a dolgokat. Ábrahámnak nem csak testi örököse, hanem szellemi örököse is, hitbeli örököse is Izsák. És bár két nő rivalizál egymással a felszínen, de a mélyen, Ábrahám tudja, hogy itt egyértelművé kell tenni a dolgokat. És persze Isten megvigasztalja Ábrahámot, és elmondja, hogy majd ő is nagy néppé lesz. Tehát ő Izmáelről is gondoskodik, de Ábrahámnak egyértelművé kell tenni a családi helyzetet. Tehát ezek után, miután helyreállt a családi béke? Tartósan helyreállt a családi béke. És gyönyörű fejezete az 1 Mózes 21-nek, egyszer szeretnék külön beszélni erről. Ábrahám szövetséget köt Abimélekkel. Ugye Abimélek egy helyi Palesztinában lakó törzsnek a vezetője, és gyönyörű az a tárgyalás, ahogy Ábrahám és Abimélek beszél egymással. Abimélek lényegileg azt mondja el, hogy ide figyelj, jövevény vagy itt. Az a semmi jogod arra, hogy itt légy. De olyan jövevény vagy, akit mégiscsak figyelembe kell venni. És Ábrahám méreg drágán megvesz egy kutat, amit egyébként ő ásott, csak Abimélek szolgái betemették. Ezzel, mint egy helyet biztosítva, önmaga, a törzse, a családja számára azon a területen, és ennek a kút megvételnek a kapcsán köt szövetséget Abimélek és Ábrahám. Abimélek megígérteti Ábrahámmal, hogy nem támad rá, és gyakorlatilag búsás áron átenged neki egy kutat, és azt tudni kell, hogyha valakinek átengednek egy kutat, azzal sokkal több történik, azzal egy életterületet, egy életlehetőséget engednek át. Tehát hadd fogalmazzak így, hogy Ábrahám legalizálta a maga helyzetét a szomszédos törzsek, az őt körülvevő törzsek között. Azaz a tágabb környezettel is rendezett lesz a viszony ezek után. És így fogalmaztam meg magamnak, hogy ezek után Ábrahám teljesen érthető módon elkezdheti a jövőt építeni. Ami már nem az ő jövője, ami már majd Izsákban, meg Izsák gyerekeiben fog kiteljesedni, de végre lehet jövőt építeni. Ugye úgy kezdjük az életünket mindnyájan, hogy mások azok, akik építenek bennünket. Nagyon találó kép az, hogy az ember az a főemlős, amelyik a legéletlenebbül születik. Évekig szüksége van arra, hogy gondozzák, mert ő meghal. Talán elmondtam már nektek, hogy én részt vettem jó néhány borjú meg kis szamár megszületésénél abban a misszióban, ahol dolgoztam. Megszülettek, és egy órán belül életképesek voltak. Tudták, hogy hol, megtalálták azt, hogy hol lehet táplálékhoz jutni a mamánál. Föl tudtak állni a lábukra, nagyon mókásak voltak, különösen a kis szamár, amilyen hosszú lábakon és hatalmas bóbita fejjel kereste a mamánál a táplálékot, de egy órán belül a születésük után életképesek voltak. Na, az ember nem ilyen. Az ember nagyon-nagyon nem ilyen. Hosszan rászorul arra, hogy mások gondoskodjanak róla. És hadd mondjam meg, hogy vannak emberek, akik sosem növik ki ezt a korszakot. Egy életet rendeznek be úgy, hogy mindig mások gondoskodnak, kell, hogy gondoskodjanak róluk. Mindig nagy kérdés nekem, hogy ebből mennyi, amire ők tehetnek, és mennyi az, amiből a környezet tehet. De jobb esetben tovább érünk, és elkezdjük építeni magunkat. És ez rendben van így. Tanulunk, kapcsolatokra teszünk szert, dolgozunk, fölépítjük az életünket. De az is igaz, hogy sok ember ennél se jut tovább. Csak magáért építkezik. És kevés embert látok, akire igaz az, hogy építi a jövőt egy idő után, elkezdi építeni jövőt, ami már nem róla szól. Ami már nem neki hoz megelégedést. Ami már valamikor olyankor fog kiteljesedni, amit már talán ő se ér meg. Ábrahám egy ilyen emberré érik, aki a jövőt építi. És ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Az a kép jutott eszembe, hogy ugye elég sok akciófilmet láttam, hogy mintha egy meteor csapódna be egy békés tájba. Ismert, láttatok nyilván ilyen filmeket, amikor egy nagy meteor becsapódik valahova, az nem csak arról szól, hogy ott csinál egy mély lyukat, hanem arról szól, hogy elindít egy olyan földrengést, ami nagyon sok mindent letarol a környezetébe. Ezek után történt, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy na hát akkor fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, és áldozd föl. De rögtön feltehetjük azt a kérdést, hogy ugye Károly azt mondja, hogy ezek után Isten megkísértette Ábrahámot. És az új fordítás mondja azt, hogy próbára tette Ábrahámot. Ugyanaz a kifejezés, csak értelmezés kérdése, hogy próbának, vagy pedig kísértésnek fordítom-e. Isten teszi próbára Ábrahámot? Tényleg Isten szólal meg? Vagy pedig Ábrahám néz szembe a legtitkosabb, legmélyebb félelmével. Azzal, hogy mi van, ha Isten elkéri tőlem őt is. Elhagytam Ur-kaszinomat, Isten szavára. Elengedtem Izmáelt, a szeretett fiamat. És ha Isten elkéri tőlem Izsákot is, én tényleg nem vagyok benne biztos, hogy itt Isten szól, vagy Ábrahám az, akinek a szívében nem tud túljutni ezen a mérhetetlen félelmen. Hogy és ha őt is el kell engednem. Hadd tegyem hozzá, hogy ez a kísértés a legmélyebb szinten a dolgok értelmetlenségének a kísértése. Mi van, ha nincs értelme semminek? Az idősödő embernek az a kísértése, hogy mi van, ha nincs értelme mindannak, amin az életemben átmentem, átküzdöttem magamnak, amit odaadtam, feláldoztam, amire az életemet raktam rá. Tegnap kellett beszélnem Keresztelő Jánosról, akinek, hogy aki kiűzen a börtönből, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És hogy beleástam magam ebbe a történetbe, annyira értettem Keresztelő Jánost, aki azt mondja, hogy itt vagyok egy börtönben. Egy kicsi önkényúr és egy még kisebb nőnek kiszolgáltatva. És lehet, hogy az egész életemre nézve tévedtem, az volt a küldetésem, hogy bejelentsem a Mesiást. És lehet, hogy nem te vagy az. Lehet, hogy az egész életemet valamilyen módon egy tévedéssel töltöttem el. Én azt gondolom, hogy valahol, ha nem is így fogalmazza meg, de ott van Ábrahámnak, ugye, Isten próbál, ja, vagy az a belső szívbeli kísértésében, hogy tévedtem? A zsidó bölcselők szerint itt Isten Ábrahámon keresztül mutatja be azt, hogy Ábrahám korának és minden későbbi korának szokásával ellentétben ő nem kér gyerek és ember áldozatot. Ábrahám, mint Isten barátja, mint egy Ábrahámon keresztül ki lehet ábrázolni Istennek ezt a tulajdonságát. És vallástörténetileg talán meg is nyugodhatunk ebben a magyarázatban. De fel kell tennünk ezt a kérdést. Honnan származik ez a kísértés próba? Ábrahámtól, vagy Istentől? És épp a próba jellege miatt szabad ezt a kérdést feltenni. Mi itt a kísértés? Menj el a végsőkig, ameddig emberileg csak el lehet menni. Áldozz fel mindent. Arra gondolj, hogy milyen jellemző, hogy Ábrahám nem szól Sárának, mert Sára a két kezével esett volna neki Ábrahámnak. Megfojtotta volna, vagy nem tudom, hogy mi mindenre lett volna képes Sára, hogyha csak ráeszmél arra, hogy mi is készülődik itt. Fogalmazzuk meg Ábrahámnak a kísértését, amit én így tudok csak fogalmazni, és ez a kísértésforma nem esik távol az egykori önmagamtól. Ez a fanatizmusnak a kísértése. Hozd meg a legvégső áldozatod is. És én nagyon sok hívő embert láttam ezzel a kísértéssel, ugyanis nem mindenkinek a kísértése. De én láttam embereket ezzel a kísértéssel és ezzel a próbával küzdködni, és láttam ennek nagyon pozitív és nagyon negatív kiteljesedését is. Kéri ilyet Isten? És miért gondolhatja az ember azt, hogy Isten ilyet kér? Én azt gondolom, hogy akkor gondolhatja, amikor rossz az optikája. Például. Mert esetleg tényleg Isten kér el valamit, egy kapcsolatot, egy tervet. És amikor elkéri, azt az ember a legnagyobb áldozatnak érzi, mert nem lát túl rajta, és nem látja a teljes képet. És lehet, hogy elkér egy kapcsolatot, egy dédelgetett tervet, de Isten gondolatában már ott van a maga ajándéka, olyan, mint még a gyerek kezéből kiveszünk egy ollót, hogy meg ne sértse már magát, de odaadunk rögtön egy plusmacit, a kedves plusmacit odaadjuk, hogy vehetse már ezt az ollót, könyörgöm. És vannak emberek, akiknek tényleg Isten belenyúl az életébe, és elkér valamit. Az én lelki anyám, aki már nem él, és aki eredetileg egy gróf leszármazottja volt, nem vették fel a származása miatt az orvosi egyetemre, de felvették magyar-orosz szakos tanárnak. Ő ekkor már egy hívő ember volt, ugye ez az 50-es évek eleje. És az első év végén egy nagyon művelt nő volt. És az első év végén úgy érezte, hogy Isten azt kéri, hogy hagyja ott az egyetemet, a bölcsészkart. Mindenki azt mondta, hogy nem vagy normális. De ott hagyta. Vagy később folytatom a történetet. És elment Marósnak egyébként.
Marósnak?
Marósnak, igen. Sok ilyen példát tudnék mondani, amikor azt gondoljuk, hogy valami nagy áldozatot kell hoznunk, de egyszerűen azért, mert látjuk ki, mert rossz az optikánk. Nem látjuk azt a teljes képet, amit Isten lát az életünk felől. És persze évek múlva azt tudjuk mondani, hogy ugyan már kérem, a legjobb jót tette velem Isten, amikor azt a döntést meghozatta. Akkor is gondolhatjuk, hogy Isten a legvégső áldozatot kéri tőlünk, hogyha rossz az Isten képünk. Mert hogyan lehetne az életet teremtő Isten élet ellenes? Nem mindenben értek egyet Müller Péterrel, de mégis hadd olvasnak most föl tőle egy idézetet, amit nagyon idevalónak érzek. Sok fanatikus a vallást is úgy használja, mint a részeges az italt. És ez épp olyan veszedelmes, mint az alkoholizmus. Képes kiemelni az ember sorsából, fölemeli, lebegteti, látszatörömöket is ad, de utána vissza kell hullani lelkének megoldhatatlan gondjai közé. Nagyon sokszor láttam embereket végső áldozatokat hozni, tulajdonképpen egy hamis Isten képből és egy hamis Isten ismeretből úgy, hogy ezzel a valós problémáikat és valós kérdéseiket söpörték, hát szőnyeg alá. De azért ismerjük el, hogy vannak kiválasztott kevesek, akiket Isten megjelöl ilyen végső áldozatokra. Én azt gondolom, hogy ők inkább hosszan szeretnék elkerülni ezeket az áldozatokat, de egy kritikus történelmi pillanatban mégis megteszik. Nem, tudjátok, hogy az Élet és Világosságban minden hónapban írok egy nőalakról, és így került hozzám közel Edith Steinnek az alakja, aki zsidó származású, hitre jót, karmelita apáca lesz, de hát egy annyira felkészült és intelligens nő, hogy a rendvezetői nem engedik meg neki, hogy igazi apáca életet éljen, ezért inkább tanítói szolgálatot bíznak rá. De amikor Hitler hatalomra jut, és elkezdi üldözni a zsidókat, akkor a rendvezetői úgy döntenek, hogy Edithet el kell menekíteni, ki kell menekíteni Németországba, és egy holland karmelita rendbe küldik, ahol tényleg ilyen nagyon hétköznapi a konyha felmosásától kezdve mindenfajta dolgot csinál, ügyetlenül kinevetik a többi apáca társai, de mégiscsak abban a reménységben vannak a rendvezetői felőle, hogy majd elmúl a háború, és Edith képességeit újra kamatoztathatja a rend, és újra taníthat. De 1942-ben, példamutató módon egyébként, a katolikus püspöki kar közzé tesz egy körlevelet, amit fel is olvasnak minden katolikus templomban, amiben elítéli a náci fajelméletet és zsidó üldözést. És Hitler bosszúból kiad egy olyan rendeletet, hogy minden katolikus zsidót be kell gyűjteni. És hát Auschwitzba kell, vagy valamilyen ilyen táborba deportálni, és éppen ezért Edith Steint 1942. augusztus 2-án a kolostor kápolnájából elhurcolják, és augusztus 7-én meghal Auschwitzban. Eközben hónapokkal ezelőtt Edith nagyon sokat gondolkodik az áldozat kérdésén, és eljut oda, hogy felajánlja magát Istennek a zsidó népért. Később a rendársai összegyűjtik az iratait, a megmaradt iratait, és hát könyvben kiadják. És többek között az egyik így kiadott könyvében van egy idézet. Csak Isten tudja az ember odaadását egészen elfogadni. Mégpedig úgy, hogy az ember nem elveszti, hanem megnyeri a lelkét. És csak Isten tudja önmagát az embernek úgy odaajándékozni, hogy kitölti az ember egész lényét, és közben semmit sem veszít el önmagából. Azért írtam, vagy másoltam ide ezt az idézetet, mert úgy éreztem, hogy egy élet tökéletes áldozat megfogalmazása ez. Ami nem torz látásból, nem hamis istenképből, hanem egy nagyon mélyen megérett oda adottságból születik. Mi volt Ábrahám kísértése, próbája? Rossz optika? Hamis istenkép? Megérett áldozat? Tényleg Isten felhasználhatta a barátját, hogy a kortársainak és a következő nemzedéknek bemutassa, hogy nem kér ember áldozatot? Egy biztos, a Szentírás tanúsága szerint Ábrahámnak el kellett mennie a végsőkig. És a végső ponton Isten lefogta a kezét. És nem csak ennek a történetnek az elejét tudtam megragadni, hanem miután az elejével valahogy elboldogultam, feltűnt az, ami még sose tűnt fel eddig ebben a szakaszban, hogy Isten, nem is Isten maga fogja le a kezét, hanem egy angyal szava elég. Egy szó elég Ábrahámnak, hogy megálljon a kezében a kés. Megnyitotta, úgy nyitotta meg a szemét, hogy közben úgy fogta le a kezét, hogy közben megnyitotta a fülét arra, hogy hallja az élő Istent. De megnyitotta a szemét is, hogy lássa azt a kost, amit eddig is láthatott volna. Csak amikor ilyen nagyon elborultan megyünk valamifele, nem látjuk meg a kézenfekvő megoldásokat. És megerősítést nyert abban az ígéretben, hogy van jövő. Isten ígéretei állnak, és biztosak. Hogy van jövő, hogy Ábrahám építkezése, hogy nem tévesztett célt, hogy a dolgoknak van értelme. Nem mondhatom, hogy Ábrahám ezután rövidesen meghal, nem hal meg, Sára hal meg. Megint csak zsidó bölcsek szerint abba hal bele, hogy hazamennek, és elmondják neki otthon ezt a történetet. Nem csodálom, hogyha Sára ebbe belehal. Ábrahám még sokáig él. Érdekes módon még gyerekei is lesznek egy másik nőtől, ami megint csak zsidó felfogás szerint Keturának hívják, de hogy igazából ez Hágár lenne, nem tudjuk. Még megéri nem csak Izsák nősülését, hanem ha megint csak a zsidó bölcsek szerint ő az, aki Izsák feleségének, Rebekának elmondja azt a jóslatot, hogy ikreid vannak, és majd a kisebb szolgál a nagyobbnak. Még hosszú évtizedeket él Ábrahám, de milyen érdekes, hogy igazából már nem hallunk róla sokat. Mert az ő története befejeződött. Tényleg egy olyan emberré lett, aki megéred arra, hogy mindenestől építse a jövőt. többek között a mi jövőnket is. Mert nem véletlen, hogy Ábrahámot a hit atyának lehetünk, nevezik, és mi is az ő hitének nyomdokai miatt lehetünk itt. Lehetünk az ígéret örökösei. És Ábrahám hitbeli nyomának a követőjé. Nem könnyű történet ez, és nincsenek is benne végső válaszok. De hadd ismételjem el ezt az igét, hogy ezek után Isten próbára tette Ábrahámot. Imádkozzunk! Nem könnyű nekünk, Urunk, az ilyen történetekbe belenézni. Nem könnyű elhinni, hogy akit Ábrahám hallott, az te voltál. De tudod, hogy mi csak annyira a 21. századi agyunkkal tudunk ránézni erre a történetre. És köszönjük, hogy ismered a bennünk összekeveredő dolgokat, amikor rossz az optikánk, amikor hamis az Isten képünk. És azt is ismered, amitre tényleg teljel lelsz meg bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy mindenestől benned hívő, téged halló, és mégis az életed igenlő emberekké lehessünk. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket. Amen.